Ez itt a Pozsonyi Podcast 51. adása, én Szalai Zoltán vagyok, üdvözlöm hallgatóinkat. Az egykori többnyelvű Pozsony ma már egy egynyelvű szlovák város, amely fokozatosan fedezi fel több nemzetiségű múltját. Nemrégiben az óvárosban parkot neveztek el Baross Gáborról, a dualizmus korabeli politikusról, aki az öreg híd megépítését kezdeményezte, és nagy érdeklődést váltott ki egy 175 éves időkapszula kinyitása, amelyet a Mihály kapu egy szobrában találtak. Milyen a magyarok mai viszonyulása Pozsonyhoz, és mennyit tudnak Magyarországon arról, milyen volt az egykori és milyen a mai Pozsony? Erről beszélgetünk Korpás Árpád idegenvezetővel, aki a Pozsonyi Kifli városnéző sétáinak egyik vezetője is. Szervusz Árpád, üdvözöllek a Pozsonyi Podcastban.
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hogyan lesz egy ipolyságról származó újságíróból pozsonyi idegenvezető?
Minden eleme ennek a felvezetésnek fontos ehhez, hiszen ipolysági vagyok, de itt Pozsonyban tanultam a Komenszky-Comenius Egyetemen magyar történelem szakon, és már akkor például Húshegyi Gábor tanár úr művelődéstörténeti, művészettörténeti előadásainak köszönhetően érdeklődni kezdtem a város iránt, többet magammal egyébként évfolyamtársaim közül mások is, például Benyovszky Mánya Ágnes is elkezdett behatóbban foglalkozni a város múltjával, építészetével. Meg hát aztán később, amikor a magyar adás, tehát a Szlovák Közszolgálati Rádió magyar nyelvi adásának a tudósítója lettem, majd később az Új Szóé, arra, hogy úgy mondjam, kárhoztatott, hogy járjam a várost, és a különböző helyszíneket megismerjem, akár belülről is. Például a gyönyörű Grassalkovics palotát, az köztársasági elnöki hivatalt, vagy az egykori érseki székhelynek, nyári rezidenciának számító mai kormányhivatal épületét, és így tovább, és így tovább. Tehát kialakult egyfajta bensőséges viszony. Én talán valami olyasmit élhettem meg, bár később kezdtem, mint Jana Benyová, mint ő, ugye, aki feltérképezte a Pozsonyi utcák egy részét, és erről egy remek könyvet tett le az asztalra.
De volt valami konkrét momentum, ami téged éppen az idegenvezetés, mint szakma felé elindított? Vissza tudsz emlékezni ilyesmire?
Pedagógus családból való vagyok, és az, hogy valamit elmagyarázni, és közelebb hozni a másiknak, az a mozzanat a környezetemben mindig jelen volt, és az én életemben is, tehát hogy mondjam, egészen pici gyermekkoromtól szerettem beszélni is, és elmesélni dolgokat. Volt valamiféle talán színészi ambícióm vagy vénám is, hiszen versmondó diák színjátszó is voltam Vasottó József Attila irodalmi színpadánál az ipolysági gimnáziumban. Úgyhogy egy ilyen előélet egy kicsit, mintha predestinált is volna arra, hogy valahol a történelem szeretete és annak népszerűsítése találkozzon, és az idegenvezetés ilyen szempontból ideális dolog.
Amikor idegenvezetővé váltál, vagy hát ezt az irányt választottad, akkor azzal a konkrét tervvel választottad ezt, hogy a magyar turistákkal fogsz foglalkozni?
Igen, mert én azt tapasztaltam már a 2000-es évek kezdetén, hogy egyre több a magyar turista a városban, ezt egyébként a statisztikák is nagyon szépen alátámasztják, hogyha visszanézünk, és nagyon jó idegenvezető kollégák vezetik ezeket a csoportokat, egyszer-kétszer elcsíptem ilyen csoportokat, bele-bele hallgattam, tehát én magam is kedvet kaptam, Brogyányi Mihályt említem itt, de természetesen másokat is lehetne, és ez mind arra késztetett, hogy megpróbáljam én is, bár ipolymenti vagyok valóban, és nekem ezt tanulnom kellett, nem megélt anyagról van szó, megpróbáljam én is közvetíteni ezeket az értékeket, hiszen itt ha arra gondolunk, hogy a fél magyar irodalom megfordult, rengeteg magyar művelődés történeti vonatkozása van a városnak, a történelmiekről és egyebekről nem is beszélve, van mit közvetíteni, tehát itt inkább a bőség zavarával küzdködünk, azaz ebben lubickolni lehet.
Ha már említed ezeket a statisztikákat, hogyan alakult ez a korona előtti időkben, mennyi magyar turista kereste fel Pozsonyt évente, és milyen volt ez a tendencia?
Én talán azt mondanám el, még mielőtt a pozsonyi adatokra térek, hogy az ide látogató magyarországiak számában is volt egy markáns növekedés, mégpedig főként 2014 óta, azelőtt nyilván nem politikai oka van ennek elsősorban, de talán így lehetne megnevezni, hogy az első Fico kormány időszaka után 2010-es évek kezdetétől, derekától egyre emelkedett a magyar turisták száma, és ez országos viszonylatban 121 ezer ide látogató magyarországi turistát jelentett 2017-ben, hogyha jól emlékszem, és ennek körülbelül az 1/5, 20-21% jött elsősorban Pozsonyba.
Gondolom, hogy a hegyvidék a következő, vagy a legfőbb célpont.
Egészen belül a legnagyobb aránya az eperjesi kerületben megszálló vendégek, magyarországiak száma volt, ez nagyjából 25%. Uh-huh. Ugye itt a vendégéjszakák alapján lehet ezeket a statisztikákat elkészíteni, tehát némileg torzítanak is, mert nagyon sok magyarországi egy napra érkezik, ugye szomszédos közeli országról van szó, a desztináció is könnyen elérhető, úgyhogy statisztikailag nehéz követni, hogy mennyien jönnek, de a pozsonyi adatokra kanyarodva most már a COVID előtti utolsó idegenforgalmi szempontból épp és teljes évben körülbelül 22 ezer magyarországi szállt meg Pozsonyban.
Uh-huh. Ezt csak hogy valahogy a hallgatókat közelebb hozzuk ehhez az adathoz, mondjuk ez sokat jelent? Tehát, hogyha mondjuk más országbeli turistákkal hasonlítjuk össze?
Ez a 11. helyet jelenti. A 11. helyet jelenti, és a vendégéjszakák tekintetében is az átlag alatti számnak lehetünk tanúi, hiszen míg mondjuk a románok, vagy romániaiak, az ukrajnaiak átlagban több mint két vendégéjszakát töltenek, hogyha ide jönnek Pozsonyba, a magyarok esetében ez jellemzően milyen másfél vendégéjszaka körül van, tehát inkább egy, mint kettő.
Ez viszont meglepő ahhoz képest, ugye, hogy tényleg egy szomszédos országról van szó, amely ráadásul nagyon sok szállal kötődik a Szlovákiához és Pozsonyhoz, tehát van erre esetleg valamilyen magyarázat, hogy vajon miért nincsen előkelőbb helyen így a magyarországi turistáknak az itteni jelenléte?
Egyrészt a közelség, ugye, amit már említettünk. A másik az, hogy jellemzően a magyarországi szervezett körutazás vagy csillagtúra keretében ideérkező az nem a fővárosban száll meg, hanem ugye a csoporttal tovább haladván valahol vidéken.
Milyen céllal érkeznek ide elsősorban a magyar turisták? Tehát a magyar történelem iránti érdeklődés hozza őket ide, vagy pedig egy szomszédos országnak a fővárosát akarják megismerni?
Megint egy kicsit országos viszonylatból indítok, mert nagyjából egy harmad jön a pihenés kedvéért, tehát az aktív pihenés sportok, elsősorban ugye a téli sportok kedvéért, nagyjából egy harmada a statisztikák szerint történelmi művelődés, történeti érdeklődéssel, ilyen célból, és a többi pedig rokonlátogató vagy bevásárló turizmus résztvevője is itt tovább. Na most ez az országos. Hogy Pozsonyon belül milyen a megoszlás, azt nem igazán tudjuk követni. Én csak a tapasztalataim alapján tudom elmondani, és talán ebben egyetértenek velem a pozsonyi magyar idegenvezetők. Talán az ide látogató magyar turistáknak ugyan 70-80%-a elsősorban a történelem és a művelődés történet kedvéért jön ide. Uh-huh. Nos, nyilván ebben azért benne van az is, hogy advent idején jönnek az adventi vásárba is, ami sajnos idén ugye elmarad, érthető okokból, de nagyon hangsúlyos a múlt keresése.
Megint csak a saját tapasztalataidra, benyomásaidra lennék kíváncsi, hogy mennyire vannak általában tisztában a magyarországi turisták, akik Pozsonyba érkeznek a városnak az etnikai viszonyaival, azzal, hogy mennyi magyar él itt most jelenleg, tehát hogy meglepi őket például az, hogy Pozsonyban elég kevés magyar él jelenleg?
Azt kell mondanom, hogy rendre meglepi őket, ugye nehéz ennek is a hátterét valahogy rekonstruálni, de abból kiindulva, hogy a történelmi szintézisekben, a népszerűsítő történelemben, a tankönyvekben, ők elsősorban az 1918-19 előtti Pozsonnyal találkoznak, és Pozsony nevét mindig olyan kontextusban lelik, amely a magyar történelemről, annak fontos mozzanatáról, vagy mondjuk a magyar írók, költők itteni jelenlétéről számol be. Ebből ők egy olyan következtetést vonnak le, hogy Pozsony erőteljesebben magyar nemzetiségű volt. Ugye tudjuk, hogy a történelmi maximumot az 1910-es népszámlálás idején érte el a pozsonyi magyarság 41%-kal, akkor is 1%-kal többen voltak a németek, és hát természetesen még egyéb nemzetiségekkel együtt éltek itt ebben a városban. Jelenleg meg a legutóbbi népszámlálás alapján ez 3,4%, sőt a legutóbbi évek statisztikai becslései, összegzései alapján is nagyjából 3,5% körül mozog. Amikor én ezt az adatot elmondom, mert természetesen a sétáimnak része az ezzel kapcsolatos ismertető is, akkor nagyon sokan megdöbbennek. Uh-huh. Talán azt mondhatnám, hogy 10-ből 6-7 ember.
Uh-huh. Sokan vannak olyanok, akiket a családi gyökereik kötnek esetleg a városhoz, és ezért is látogatnak ide?
Séták során ez ugye nagyobb csoportoknál esetlegesebben derül ki, de ha mondjuk van arra lehetőségünk, hogy együtt ebédeljünk, van egy közösen eltöltött szabadidő, akkor rendre oda sonfordálnak néhányan hozzám, és elmondják, hogy a nagypapa, az ők papa még itt született, de ugye én a Bratislava Tourist Board, tehát a pozsonyi idegenforgalmi hivatal szervezett standosaként többször részt vettem az utazás kiállításon is, illetve egyéb más budapesti rendezvényeken, ott is elég gyakran jönnek oda olyanok, akik valamilyen pozsonyi gyökerekkel rendelkeznek. Például egy hölgy néhány évvel ezelőtt azt mesélte el, hogy az ő családja őrizte a Mihály kaput, tehát ott a Mihály kapu őre volt az egyik ősük. Elég gyakran fordul elő. Ezzel kapcsolatban egy ilyen meghatóbb történetet is mesélnék, mégpedig azt, hogy egyszer egy hölgy arra volt kíváncsi, és én természetesen a szabadidőt felhasználva eleget is tettem a kérésének, hogy szeretné látni azt a villát, ahonnan az ő zsidó származású felmenőjét annak idején kitelepítették. Uh-huh. Ez egy vécölöpúti villa.
Ha jól tudom, akkor te a Pozsonyi Kulturális és Információs Központ idegenvezetői tanfolyamát is elvégezted. Arra lennék kíváncsi, hogy ez a felkészítést, ami Pozsonyról szól, mennyire fókuszál a város több kultúrájú múltjára, ennek a bemutatására?
Mindenképpen fókuszál, és éppen ezért köszönet illeti a felkészítő tanárainkat. Hát köztük van magyar Lehel Zsolt személyében, illetve Lehel Katalina lánya szintén tartott nekünk városnéző sétákat a tanfolyam keretében. Tehát ott egyértelműen ők fokozottan beemelik ezt a tematikát is, a magyar vonatkozásokat. De ugyanezt mondhatom el egyébként a nagyon felkészült és készséges jó tanár Ján Vihnánekről is, aki a Pozsonyi Kifli másik alelnöke, és Viera Jancsuskováról és a többi oktatónkról is. Úgyhogy hát egy több száz órás keret, ugye ez az akkreditált tanfolyam, és a terepen valóban az épületekkel kapcsolatban, emléktáblákkal kapcsolatban mindent, ami részben magyar vonatkozású, mert ugye Pozsonyban ezt nehéz néha definiálni, hogy mi a magyar vonatkozású, hiszen sok esetben közös vonatkozásai is vannak egy-egy dolognak, elmondanak. Tehát én csak jót tudok erről a tanfolyamról mondani.
Mennyire könnyű egy turista számára felfedezni ezt a pozsonyi több kultúrájú múltat? Tegyük fel, hogyha esetleg idegenvezető nélkül téved valaki a városba, vagy akár idegenvezetővel is, mennyire jön ez szembe ma, és mennyire van elrejtve mondjuk bizonyos rétegek alá?
Vannak helyek, ahol eléggé nyilvánvalóan, hogyha kicsit nyitott szemekkel jár a turista, akkor például feliratokat talál a Domtól délre, az Úri utca elején, ugye a Szalvátor gyógyszertár felirata például ilyen, vagy pedig a Városi Színház előtti Ganymédes kúton lévő feliratok, amelyek arról tudósítanak, hogy az az első pozsonyi takarékpénztár ajándékoként került oda 1888-ban, vagy akár magyar feliratú, magyar nyelvű csatornafedeleket is láthatunk. Tehát ha nyitott szemmel jár valaki, akkor megtalálja ezeket, de a legtöbb esetben nagyon jó, hogyha idegenvezetővel járja, vagy legalábbis egy bedekkerrel járja be a várost, mert egyébként nem nagyon lehet ezekre rátalálni. Még talán egy dolgot ezzel kapcsolatban említenék, hogy nagyon pozitív változások történnek ebben a városban sok téren, de a magyar turista komfortja és tájékozódása érdekében talán még erőteljesebben kellene lépni, és én nagyon kvittelem azt, hogy például most már a Szent Márton dómban van magyar nyelvű audio guide szolgáltatás, ott a szöveget volt szerencsém nekem fordítani és beolvasni, vagy ugyanúgy készült magyar ismertető a Prímás Sipalota bejárásához is, meg a Pozsonyi Kulturális és Információs Központnak is van számos magyar szórólapja, a Ferences templomról például legutóbb adta ki ilyet, de a várról, a Dévényi várról is, és úgy általában Pozsonyról is. De van hová még fejlődni, és van merre bővíteni ezt a kínálatot természetesen.
Tina Hrivnyáková, a fővárosnak a fő levéltárosa, beszélt róla nemrég egy interjúban a Gyennyikenben, hogy Pozsonyban az 1918 előtti időszakra nagyon kevés dolog emlékeztet, olyan szinten, hogy szobrok, közterek, utcák elnevezései. Néhány hónapja viszont te is részt vettél az Óvárosi Baross Gábor Parknak az átadásán, és talán ez volt az első eset, amikor egy dualizmus korabeli politikusról neveztek el közteret Pozsonyban. Hogyan történhetett ez szerinted, és azt jelzi ezt, hogy Pozsonynak a több nemzetiségű múltja egyre inkább elfogadottá válik?
Igen, valóban talán ez volt az első olyan látványos és sajtóvízhangot kapó kezdeményezés, amikor dualizmuskori politikusról neveztek el egy közterületet, de ha mondjuk visszatekintünk a korábbi időszakra, akkor említhetjük a vasúti főpályaudvar előtti tér átnevezését is. Tehát ugye egy nagyon jelentős személyiség nevét viseli Liszt Ferenc térré vált, és ez már jelzi azt, hogy valamikor az ezredforduló után elkezdődött egy ilyen, hogy mondjam, rendszerváltozás utáni tétovázás, vagy üres járat után pozitívabb folyamat a városban, amikor, hogy mondjam, talán kicsit helyére kerülnek bizonyos dolgok. Ebbe illeszthető valóban ez a Baross Gábor Parkkal kapcsolatos lépés is, ez az Óváros kezdeményezése, amely a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézettel együttműködve lépte meg ezt, de ezt ugye megelőzte az, hogy a kérdésről tárgyalnia kellett a fővárosi és a főpolgármester tanácsadó testületének számító közterületnévadási bizottságon belül is, amelynek van szerencsém a tagjaként tevékenykedni, és azt kell mondanom, hogy egy nagyon kulturált egyeztetés folyt arról, hogy valóban Baross Gábor nevét vegye fel ez a park, és mégpedig úgy, hogy ennek a politikusnak a neve magyar dalakban szerepel.
Igen, ez mondjuk érdekes, hogyha összevetjük a Liszt Ferenc térrel, mert ott ugye német alakban szerepel hivatalosan, nem ezt ugye Franca Liszte, ez lett a hivatalos
igen,
neve.
Igen, hát ugye gyakorlat sokféle, fogadjuk igen. el, az a lényeg, hogy van Liszt Ferencnek egy terén, úgy vélem, itt a hangsúly. Ez egy olyan érdekes folyamat, amit lehet még tovább fejleszteni, és lehet mifelé még lépni. Például most lesz 730 éve, hogy 1291. december 2-án harmadik András, az utolsó Árpádházi király az első komoly privilégiumokat biztosította Pozsonynak, és egy nagy lökést adott a város fejlődésének ezáltal. Például a városfalak építésének és egyéb más beruházásoknak is. És egykor volt egy András királytere a városnak, mégpedig a bölcsészkar közelében a legrégebbi híd, az öreg híd északi előterében, annak az északi híd főjénél, és megfontolandó szerintem, hogy valahol újra valamilyen közterület emlékeztessen erre az uralkodóra. Ugyanúgy, ahogy például ugye egy teljesen újonnan épített részen lett Korvin tér, Mátyás királyra utalóan, akinek szintén nagyon sokat köszönhet Pozsony, de a példákat még lehetne sorolni.
Igen, hát hogyha tényleg akár csak a dualizmus koránál maradunk, vagy a 19. századnál rengeteg olyan, akár nem politikus közszereplő van, akik nagyon sokat tettek Pozsonyért, de valamiért, hát ugye jelentős részben nyilván a nemzetiségük miatt is nem kapnak elég figyelmet a városban. Tehát nemrég volt Romer Flórisnak is évfordulója, akiről szintén tulajdonképpen semmi nincs elnevezve Pozsonyban. Szerinted számíthatunk rá, hogy ez a folyamat a jövőben, a következő években, kedvezőbben alakul ezen a téren is?
Én abból kiindulva, hogy jelenleg ilyen szempontból rugalmas Pozsony vezetése, és abban bízva, hogy ez a jövőben is így marad, erre látok esélyt. Uh-huh. Erre látok esélyt. Nem biztos, hogy minden egyes esetben az a fontos, hogy egy közterület, egy park, tér vagy utca vegye fel az illető személyiségnek a nevét. Elég, hogyha kap egy emléktáblát. Ugye a zsidó holokauszt áldozatok esetében kap egy botlatókövet. Uh-huh. És így tovább, és így tovább.
Uh-huh. Figyelted-e nemrégiben a Mihály kapuban megtalált időkapszula felnyitásának a közvetítését? Ugye ez egy nagyon érdekes esemény keretében, a nyilvánosság számára élőben közvetítették ezt az eseményt, ami szintén a városnak a több nemzetiségű, több nyelvű múltjára is adott egy rálátást. Milyen érzéseket váltott ki belőled ez az esemény?
Természetesen örömmel fogadtam és figyeltem ezt az eseményt. Érdekes volt egyébként azt is figyelni közben, ugye Facebookon is közvetített, a közösségi médiában is közvetített eseményről volt szó, hogy pro és kontra milyen kommentháború indult az ott jelenlévők között. A legtöbben természetesen kultiváltan vagy kulturáltan szóltak hozzá, vagy hozzá sem szóltak, és ez jelezte a kultúrát, mi voltukat, de néhányan elvetették a súlykot, és hát ilyen vagy magyar, vagy szlovák nacionalista hangnemben és kirekesztő módon nyilatkoztak meg. De érdekes volt, hogy ki mit vár el ettől az eseménytől, mint hogyha lett volna egy ilyen mellékszál, és ezt most én szubjektíven közelítem meg természetesen, hogy a magyarok egy része azt várta, hogy magyar dokumentumok lesznek ebben az időkapszulában. A szlovákok egy része, meg minthogyha örült volna annak, hogy mégsem magyar dokumentumok vannak benne, de ez valószínűleg, legalábbis remélem, hogy inkább a kisebbség. A legtöbb ember számára én úgy vélem, az kell, hogy fontos legyen ezzel kapcsolatban, hogy megint előkerült valami töredék Pozsony múltjából. Egyébként egy olyan időszakból, amikor a magyarok aránya 10% alatt volt a városban, a 19. század derekán, és amikor hát a tisztes német ajkú polgárok jelentették itt a legbefolyásosabb és legerőteljesebb rétegét a városnak. Ebből következőleg az úgynevezett 100-tagú külső tanácsnak, a szélesebb önkormányzati testületnek és a belső tanácsnak is, a gyakorlati végrehajtó hatalmat megjelenítő tanácsnak is a zöme, az német emberekből állt. Tehát a szabadságharc utáni időszakban, illetve előtti időszakban ez még azzal is párosult, hogy akkor az egész országon belül hát az ügyvitelnek a nyelve az a latin és a német volt. Tehát ebből teljesen logikusan következik, hogy ez Pozsonyban is így volt.
Ugyanakkor érdekes volt, hogy az előkerült bankjegyeken például több nyelvű feliratok voltak, és ott ugyanúgy szlovákul és magyarul is szerepeltek bizonyos kifejezések.
Igen, mert ennek a hagyománya megvolt, és aztán megvolt később is a kiegyezést követő időszakban. Tehát ugye egy fizetőeszköz az van annyira fontos dokumentum, hogy ezt az adott birodalomnak vagy államkeretnek minden jellemző nyelvén valahogy megjelöljék. Tehát ez egy kifelé szóló dokumentum, hogyha úgy vesszük. A belső városi rendelkezések nyelve az viszont alapvetően ebben az időszakban a német, illetve hát részben a latin. Ugyanakkor tudjuk, hogy ugye éppen a reformkori országgyűléseken jelentkezik erőteljesen az a követelés a magyar rendek részéről, hogy az ország ügyvitelét magyarrá tegyék, tehát hogy a magyar legyen a hivatalos nyelv. 1844-ben már erről születik egy nagyon komoly jogokat kiterjesztő, vagy magyar nyelvjogait kiterjesztő rendelet. Aztán 1847-ben az uralkodó 5. Ferdinánd magyarul nyitja meg az országgyűlést. Tehát egy érdekes közeg Pozsony ilyen szempontból mindenképpen, és egyre fontosabbá válik a magyar nyelv, de ez inkább a kiegyezést követően következik be. Uh-huh. Az időkapszulával kapcsolatban egyébként a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás felhívása kezdeményezése alapján néhány nappal ezelőtt zajlott egy egyeztetés a pozsonyi magyar civil szervezetek, intézmények, közösségek képviselőinek a részvételével, tehát egyházi közösségek, a csemadok és néhány civil szervezet képviselői voltak jelen. Mert hogy az a szándékunk, hogy miután a főváros meghirdette, hogy bárki javasolhat üzenetet ebbe az új időkapszulába, illetve az időkapszulába behelyezendő dokumentumok részeként.
Mert hogy, hogy egy újabb időkapszulát fognak elhelyezni a Mihály kapuban.
Így van, így van, igen. Tehát visszahelyezik tulajdonképpen az időkapszulát, és abba kerülhet a lakosság javaslata alapján is valamilyen üzenet a jövőnek, hogy a pozsonyi magyarság részéről jelképesen, mint egy a jelenlétünket jelezve, és a mindenkori toleranciára figyelmeztetve hívva fel a figyelmet, egy szimbolikus, rövid magyar üzenetet is elhelyezzünk. Amikor ez a felhívásunk megjelent, Pálffy Géza történész, aki ugye koronakutató is, és Pozsony történetével ilyen szempontból, meg más szempontból is nagyon behatóan foglalkozik, jelentkezett és tett egy javaslatot, mégpedig azt, hogy az ószövetségi gondolat kerüljön az időkapszulába 4 nyelven, tehát németül, szlovákul, latinul és magyarul, ami a Mihály kapu barbakánján olvasható, ez pedig magyarul úgy hangzik, hogy minden önmagával meghasonlott országra pusztulás vár. Ez azért fontos kezdeményezés, nem valamiféle magyarkodás, hogy jelezzük, milyen presztízse volt egykor ebben a városban a magyar nyelvnek, és milyen presztízs, milyen hely jár ki a mai napig is a magyar nyelvnek ebben a városban. Természetesen a többi honos nyelv mellett.
És mikor fog döntés születni arról, hogy ezt a javaslatot elfogadja a város?
A magyar fél belső egyeztetési köre már lezárult, és most ezzel az illetékes városi múzeum és városi levéltár képviselőit fogjuk megkeresni, hogy mikor születhet ebben döntés, azt egyelőre nem tudom.
A korona járvány alaposan átszabta nyilvánvalóan minden idegenvezetőnek az életét és a prioritásait is, vagy hát a munkabeosztását minden bizonnyal. Hogy alakult ez nálad? Hogyha jól tudom, amit a sajtóban megtaláltam, hogy egy pozsonyi sajtóbibliográfiai projekten dolgozol, ez miről szól, mi várható ettől, és mi az, amivel még foglalkozom mostanában?
Valóban ifjabb Pap Sándorral, a Pozsonyi Kifli Várostörténeti Portál főszerkesztőjével, a társulásunk egyik alapítójával közösen dolgozunk egy ilyen bibliográfián. Voltak tisztességes eddigi összeállítások is, de ezt szeretnénk a sajtó megjelenésekre is, sajtóforrásokra is a lehető leginkább kiterjeszteni. Elsősorban egy olyan nagy hiányt pótolnánk, hogy a nyugat-magyarországi híradót és ennek a két világháború közti örökösét vagy folytatóját, a Híradó című napilapot, ennek több évtizedes anyagát, hát Lajstromba vegyük, illetve ebből a gazdag állományból kiemeljük a Pozsony történelme szempontjából releváns, fontos forrásokat, cikkeket, és ezeket egy jegyzékbe rendezzük, de hát majd meglátjuk, hogy mire jut a kapacitásunkból, ezt szeretnénk természetesen aztán egyéb más sajtóforrásokra is kiterjeszteni. A Pressburger Zeitunggal kapcsolatban a német nyelvű bibliográfiák nagyon jól állnak. Tehát itt ilyen szempontból a magyaroknak talán van egy mulasztásuk. Ugyanakkor, hogyha rendelkezésre áll már egy ilyen bibliográfia, akkor abból rengeteg információt ki lehet emelni, akár népszerűsítő cikkekhez is, a Pozsonyi Kifli portáljára is, de hát aztán azok ugye válogatás kötet is szépen besorolhatók, rendezhetők, meg hát a kutatásokhoz, különféle kutatásokhoz. Én nekem például, mivel hogy a Sejje János Egyetemen tankönyvek Pozsony toposzaival, Pozsony képével foglalkozom, a dualizmus kori és két világháború közti középiskolai tankönyvekről van szó, ez nagyon fontos bázis lesz, egy forrás.
Mennyire volt színes az első világháború környékén a pozsonyi magyar sajtó, és aztán a két világháború közötti köztársaságban?
A pozsonyvidéki lapok volt az, ami még a kiegyezést követő években rövid ideig a Pozsony megyei közlönnyel együtt megalapozta tulajdonképpen azt, hogy aztán 1890-től a nyugat-magyarországi híradó megjelenje. Mondhatni, hogy ami a magyar nyelvű rendszeres, mondjuk így napi sajtót jelentette a korszakban, ez nagyjából ennyi. Emellett természetesen a fővárosi lapok is eljutottak ide, és azokat is figyelték, ezt akár a nyugat-magyarországi híradóban is nagyon jól látni, hogy szemlézik a pesti lapokat, illetve azok pozsonyi vonatkozású cikkeit. Gazdagabb volt ilyen szempontból talán a német sajtó, itt a Pressburger Tagblattra, vagy a Westungarischer Grenzbotéra, meg hát a Pressburger Zeitungra utalhatunk. De úgy jellemezhető talán ez, hogy ahogy közeledtünk az első világháborúhoz, azért egyre nagyobb lett a magyar sajtónak is a befolyása. Na most a két világháború közti időszak az ilyen szempontból már egy picit átstruktúrálta a pozsonyi magyar sajtópiacot is, mert tudjuk, hogy 1923-tól megjelent a Prágai Magyar Hírlap. Ez egy nagyon jó szervezett lapnak számított, és annak voltak pozsonyi tudósítói is, tehát abban is rengeteg mindet találunk. Talán ez a kisebbségi lét azt hozta, így összefoglalóan, hogyha megragadjuk a jelenséget, hogy a két világháború közti időszakban több forrásúvá vált a pozsonyról való tudósítás. A Prágai Magyar Hírlap mellett a Híradó, ugye volt az elsődleges és helyi forrás, de ugyanúgy a baloldali sajtótermékekben, vagy az úgynevezett aktivista sajtóban, a Hodzsaféle Agrárpárt magyar sajtótermékeiben számtalanszor előkerül Pozsonynak a neve, előkerülnek pozsonyi témák.
Uh-huh. Említetted, hogy a dualizmus kori tankönyvekben is a pozsony képet vizsgálod. Annyira jelentős volt így Pozsonynak a szerepe ezekben a tankönyvekben, abban az időszakban? Ugye Pozsony nem volt egy akkora nagy város a dualizmus kori Magyarországon, mégis kimutatható egy fontos szerepe ezekben a tankönyvekben?
Kimutatható, ugye több felől lehet ehhez közelíteni. Az első az alapvetésként, hogy 1848-ig a rendi országgyűlések tekintetében Pozsony még főváros. Az igaz, hogy a 18. század végén Pest-Budára kerül a központi királyi intézmények javarésze, de az országgyűlések még itt működnek. És a szabadságharc bukása után jön egy éles cezúra ilyen szempontból, amikor új szerepet kell találnia a városnak, remek a logisztikai helyzete, jó a fekvése, meg vannak az adottságai ahhoz, hogy Magyarország Manchesterévé váljon, ahogy akkoriban nevezik, és érdekes figyelni, én Jeszenák János báró pozsonyi újratemetése, kiegyezés utáni újratemetése kapcsán vizsgálódtam etérem, még egyelőre csak felszínesebben, de szeretnék alaposabban is. Érdemes megfigyelni, hogy ezzel a szerepváltással kapcsolatban az egyre erőteljesebbé váló pozsonyi magyar közösség értelmiségi rétege hogyan próbál fogódzókat, kapaszkodókat keresni ahhoz, hogy ez a város miért fontos a magyar történelemben, művelődés történetben, az országon belül. Nyugat-Magyarország bástyája, a nyugat-magyarországi határszél fontos magyar városa. Tehát ez az alapvető megközelítés, a dicső múlt, koronázó város, országgyűlések helyszíne, stb. Stb. Ez mind benne van, és fölértékelődik például Dévény szerepe, Dévénnyel kapcsolatban akkor kezdik újra emlegetni azt, és nem véletlen, hogy aztán például a nyugatos Ady Endrénél is ez beérik a Gúg és Magók fia vagyok én című versében, hogy ez Magyarország kapuja, ez a Dunamenti térség, a Kárpát-medence peremén egy belépő hely a nyugati kultúra, szellemi hatások szempontjából. Elkezdik Pozsonnyal kapcsolatban fölemlegetni a legrégebbi dolgokat is. Ugye itt említettem már a harmadik András féle privilégium levelet, 1891 tájékán például Király Jánosnak megjelenik egy könyve a pozsonyi jogról, ezt egyébként azzal összefüggésben adják ki, hogy megnyílik a Ferenc József híd, hogy a Ferenc József híd, a nagy fejlesztések, a téli kikötő, az iparnegyed, ez mind-mind ilyen eleme a pozsonyi, új pozsonyi büszkeségnek. És akkor van ehhez párosulva egy olyan törekvés is, ugye a magyar elem egyre fontosabbá válik a városvezetésben is ebben az időszakban, hogy az utcák egy részének, illetve a tereknek, hogy az utcák és terek egy részét átnevezik. Például 1899-ben a Sétatérből Kossuth Lajos tér lesz, illetve az akkor kialakuló új utcák a magyar történelemben, irodalomban jelentős személyekről nevezik el. A Kecskekapui temető melletti utca Jeszenák János út lesz, de lesz Kölcsei utca, Arany János utca ebben az időszakban, az új stift, tehát a Grassalkovics palotától nyugatra eső területen, az úgynevezett új telepen, és lesz Rákóczi utca a Malomligeti részen, de folytathatnánk a sort egyebekkel is.
Ez is egy komplex és nagyon érdekes téma, úgyhogy szerintem erre akár majd egyszer egy külön adásban térjünk vissza, hogyha majd a kutatásodban még te is előbbre jutsz.
Egyébként ehhez csak annyit, igen, még ha megengedett hozzátennék, hogy nem véletlenül alakította ki a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás az ortvai.eu utcanév adatbázist, ahol ezek a változások nyomon követhetők, igen, mert igen, nagyon tanulságos, igen. Ugye a mindenkori hatalom megpróbálja a közterületi név formákban is megjeleníteni a maga prioritását.
Igen, hát eleve mondjuk Pozsonynak, a városnak is rengeteg neve volt, és különböző korszakokban, vagy akár többé-kevésbé hivatalos nevek is, ami ugye hát a térségben azért nem egyedi jelenség, viszont Pozsony ilyen szempontból is egy elég kiemelkedő, hogy elég sok nevet váltott így az elmúlt százvalahány év folyamán.
Igen, én mindig elmondom a vendégeimnek is, hogy itt mindennek megvan több nyelven a maga megnevezése, és ez a szép egyébként a pozsonyi idegenvezető dolgában, és szlovák kollégák sétáit is hallgatva szintén figyelem, hogy ezeket a rétegeket azért megmozgatják, hogy teszem azt a Beblavi utca a Várolján, az elég hosszú ideig, évtizedekig Petőfi Sándor utca volt, vagy hogy mennyiféle név változáson ment keresztül a ma a szlovák nemzeti felkelés tereként ismert hatalmas nagy térség, ugye a Vásárcsarnok környékén, és így tovább, és így tovább.
Mit kezd Pozsony ma több nemzetiségű, több nyelvű múltjával, és hogyan viszonyulnak a szlovák fővároshoz az ide látogató magyarországi turisták? Erről beszélgettünk Korpás Árpád idegenvezetővel, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnökével. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Én Szalai Zoltán vagyok, a Pozsonyi Podcast 51. adását hallottátok. Kövessétek Spotify csatornánkat és Facebook oldalunkat, olvassátok a Gyennyikent, és vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!